hangoera. Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Marosi Viktorral minden kedden 18 órától a szabadesésben.
És persze Szabó Bencével, aki megérkezett, itt van, mosolyog rátok. Szevasz, Bence!
Sziasztok, hello, Viktor! Kezdeném azzal, hogyha úriember lennék, akkor azt mondanám, hogy hiányoztál. De hát nem tudjuk, hogy ez,
hogy egyik se igaz. És nem vagy úriember, se nem
hiányoztam. Mert múlt héten kimaradt az adásunk.
Igen, de ez kell erre emlékeztetni bárkit is. Igen, mert annyira elfoglalt voltál, hogy nem tudtál jönni. Meg...
Te pedig beteg.
Igen.
Hát nem és tudom, akkor... ki járt rosszabbul.
Hát kell ezt, nem versenyez. A mai mai egy témánk igazából, két márkának a bevezetése. De ezt már nem tudom követni, az az igazság.
Micsodát?
Hát, hogy hány márka már jön évente, és minden...
Kopogtatnak azért kopogtatnak szép befele, lassan, igen.
Hova kell, mi kell. Tehát ez később, nekem az az érzésem, hogy olyan lesz az autóknak az autóvásárlás, mint tudod, amikor meghallgatsz a Spotify-on egy zenét, de nem tudod, hogy kitől van az a zene. Csak szereted azt a zenét, mint például itt. Régen vettél egy lemezt, és tudtad, hogy azokhoz a zenékhez melyik előadó tartozik. Ma már fel se ismered sok esetben, csak tudod, hogy az övé a szám.
Hát tenni kell sokat azért, hogy és felismerhetőek legyenek.
Furcsa analógia, én elhiszem, de hogy igen, hogy a márkák, igazán most már itt most, és beszélni is fogunk majd a nevekről is. Tehát, bizony. Hogy régen, ha vettél egy BMW-t, azt tudtad, hogy ez nem egy Mazda. Érted? Tehát ennek megvoltak a jegyei. És most már
hát igen, ne felejtsd, de hogy nagyon sok évtized van a Mazda és a BMW mögött, amíg oda jutott az a bizonyos márka, vagy az a brand érték, ami azt eredményezte, hogy meg tudott különböztetni a kettőt. Most Magyarországon két új márkáról beszélünk, remélhetőleg el fognak ők is jutni ide.
Szóval azt mondod, hogy még régen ez sok évtized volt felépíteni egy márkát, ma már nagyon gyorsan ezt meg kell tenni, és más stratégiákra van szükség. Na hát feldobtuk a labdát, és akkor most megköszöntöm is a vendégünket, Markó Zoltánt, a Duna Auto üzletfejlesztési igazgatóját. Szervusz, Zoltán!
Sziasztok, köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Mi pedig köszönjük, hogy beszéltünk erről a nagyon fontos témáról. Szerintem fontos az, hogy megtudjuk, hogy miért is jelenik meg ennyi márka a piacon, és mi a remény hozzá? Tehát most, tavaly előtt jelent meg a BYD?
Tavaly végén
már összemosolt.
Hazánkban, igen.
Év végén ráadásul. Tehát, hogy van-e piackutatás ilyenkor, mi, vagy egyáltalán ahhoz, amit itt az előbb ellamentáltunk Bencével, hogy régen mennyi idő volt felépíteni egy márkát. Ez például megállja a helyét, ez az állítás, hogy ma egészen más stratégiák alapján hoznak létre márkákat is, terítik ki a világ különböző piacaira?
Hát tudom, hogy nagy közhely, de nagyon felgyorsult ez az egész folyamat. Azt szoktuk mondani így az autószakmán belül, hogy japán márkáknak mondjuk legalább 20-25 év kellett, mire ténylegesen globálisan meg tudták vetni a lábukat. Azt szoktuk mondani, hogy mondjuk egy évtizeddel, vagy két évtizeddel később a koreai márkáknak mondjuk nagyjából a fele ennyi idő kellett, hogy ténylegesen globálisan ismertek legyenek, és nem gondolom, hogy teljesen hibás nézet az, hogy akkor a kínai márkáknak is még ennek a fele, tehát hogyha 10 év múlva azt gondolom, hogy tényleg nagyon sok kínai márka lesz, és visszakanyarod ahhoz, amit itt felvezetőben mondtatok, hogyha bemegy ma az ember egy mobiltelefonboltba, akkor szerintem, kivéve a whitefieldiek, nem biztos, hogy tudják, hogy melyik hol készült, egyáltalán, hogy melyik márka, melyik kontinenshez köthető. Annyiféle van, hogy látsz egy logót, nem is biztos, hogy ismered, de hogyha a teljesítménye ár értékarányban az egy jó választás, akkor lehet, hogy azt választod. És nekünk régi, öreg autószakembereknek nyilván ez kicsit fura, de úgy látjuk, hogy ebbe az irányba megy a világ az autópiacon is.
Tehát nem kell a márkáknak különösebb ismertetőjegy, vagy sokkal több van is apróbb, tehát már igazából a márka, már a nevekre se nagyon figyelnek, vagy legalábbis az érzésem, hogy mintha nem lenne ilyen óriási brainstorming egy-egy név mögött.
Nagyon átalakulóban van, nem gondolom, hogy az európai autópiac az egy nagyon hagyománytisztelő, hagyományos piac. Más kontinenseket, akár Dél-Amerikában, akár Kínában, hogyha konkrétan nézzük, akkor azt látjuk, hogy mint a pont fordítva lenne az értékrendje a vásárlóknak, megjelenik egy új márka, valami miatt, vagy sok marketinget kap egyszerűen, vagy jó a dizájnja, vagy valami olyan technikai újítást tud belecsomagolni, ami miatt felhívja magára a figyelmet, és akkor az új márkák kvázi automatikusan kihasítanak egy piaci részt, ami Európában messze nem ilyen automatikus, ott egy márkát föl kell építeni, itt Európában mégiscsak azt nézzük, hogy jó döntést hoztunk el, hogy szokták mondani, az autó szokott lenni egy család életében a második legnagyobb beruházás, azt szeretnénk, hogyha az az autó, az a márka, az a konkrét autó 5 év múlva is a piacon lenne, 10 év múlva is a piacon lenne, és eladható lenne egy másodlagos piacon, majd ő lenne maradványértéke.
Mielőtt, bocsáss meg, csak ugyanide, Bence, és ne felejtsd szabad, eszembe jut az, hogy mennyire volt fontos, nem tudom, esetleg 30 évvel ezelőtt az, hogy egy autó reprezentálja az én stílusomat, az én élet felfogásomat. Ez ma például egy autóvásárláskor ez a szempont az első szempontok között van, vagy ez már annyira nem is fontos, inkább legyen jó árértékarány, legyen jó teljesítmény, akár nem tudom, legyen elektromos, és akkor ez most ilyen, és akkor lassan rá is fogunk kevezni majd a témánkra. Szóval, hogy ez, hogy a stílus, vagy ez, hogy mennyire reprezentál engem egy autó, az például ma mennyire fontos, láttok-e ilyet a vásárlókban?
Azt gondolom, hogy azt látszik, hogy a piac ketté szakadt ebben a tekintetben. Tehát a hagyományos motoroknál, a hagyományos márkáknál ez természetesen továbbra is egy nagyon fontos dolog, de a feltörekvő új márkáknál pedig azt gondolom, hogy a fiatalabb generáció majdnem, hogy divatot űz abból, hogy akkor ne kövesse ezt a márkaőrületet, hanem tényleg nézze meg a terméket, mint termék, mennyibe kerül, jó-e az nekem, amire nekem szükségem van. Tehát nagyon eltérőek a szokások ebben a tekintetben. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy azért az új autóvásárlók azok ugye jellemzően Magyarországon nagyobb arányban cégek, és hogyha magánszemélyekről beszélünk, akkor inkább az idősebb generáció. Tehát mire ez a generáció felnő, aki tényleg így néz a termékre, azért pár év még el fog telni.
Ugyanakkor ez a kinézethez és reprezentáláshoz az is hozzáköthető, hogy az új márkák, vagy a keleti márkák, akik most szivárognak be Európában, sokszor helyezik előtérbe azt, hogy európai szemnek kedves autókat terveznek. Például az MG büszke arra, hogy angol design stúdió kezemunkája dicséri a formatervet.
De Európa mi másra nem büszke.
A BYD is például teljesen európai autókat tervez. Tehát a formatervezés, amit ugye mondod, hogy lehet reprezentálni, és mennyire foglalkoznak vele, igenis törődnek vele, és merítenek ihletet korábbi európai sikeres modellekből, és ezek visszaköszönnek a vadonatúj modellpalettában is.
Picit most akkor ellentmondtál Zoltánnak ezzel, mert ugye azt mondta, hogy még a benzines autóknál, tehát a régi belső égésű motoros autóknál ez még tetten érhető, hogy hogyan reprezentálja a stílusomat, és akkor ebből az jut eszembe, hogy vajon azért, mert hogy az autónak a hangja is a stílusa volt?
Nem, azt gondolom, hogy más vevők réteget szólít meg egy hagyományos benzines, vagy akár egy töltetőhibrid, mint a tisztán elektromos. Ugye a tisztán elektromos autóban, ebben a szegmensben két nagy iskola vetekszik egymással, az egyik, aki autót szeret gyártani, és tud is autót gyártani, a másik, aki kütyűgyártóból lesz autógyártó, aki ugye azt helyezi szem előtt, hogy az az autó kiszolgálja a vezető és az utasoknak az összes ilyen kényelmi, szórakoztató, stb. Funkcióját. És ez a fajta szegmens számukra hogy néz ki az autó, azt szerintem mindenkinek fontos. De hogy mi a márkája ennek az autónak, az ilyen értelemben egyre kevésbé fontos.
Itt viszont egyetértünk, tehát én a kinézetére próbáltam reflektálni azzal, hogy reprezentálni, ahogy te fogalmaztál, lehet egy BYD-szillel, egy szeresszel, amiről majd most beszélni fogunk, vagy egy nagyobb kategóriájú MG-vel, ezekkel mind lehet reprezentálni, ugyanúgy, mint egy Volkswagen Passattal, vagy most egy klasszikus céges autókat.
De az eredeti kérdésedhez visszatér, hogy elmond-e rólam valamit, hogy milyen autót választok, az továbbra is abszolút így van. Hogyha választok egy ilyen modern autót, nagyon nyilván akkor elektromos, és nagyon áramvonalas, és nem tudom milyen színe van, és LED lámpával villog, és mindenfélét tud csinálni, azt jelzi rólam, hogy én abszolút nyitott vagyok az ilyen újdonságokra, és keresem ezt a fajta élményt. Ugyanakkor a piac egy jelentős része még mindig inkább a hagyományos értékeket, a hagyományos hajtásláncot keresi. Nem beszél arról nyilván, hogy az árkülönbség is ebbe az irányba hajtja a sok a vásárlók egy nagy részét.
Eszembe jut egyébként az, hogy itt most kínai márkákról fogunk beszélni, de például az ázsiai márkák között, a kínai és mondjuk a dél-koreai márkák között van-e különbség ebben a mindsetben? Tehát, hogyha mondjuk most azt mondjuk, hogy a BYD Seal-lel is azt mondod lehet reprezentálni, de ott inkább a praktikumot érzem, mint sem a
stílus. A BYD a legnagyobb divat szerintem.
Igen, most olyan. Persze. Hát akkor látjad, most érted, én most teljesen más formavilágról beszélek. Mi az, ami felismerhető? Nem tudom, mondjuk egy 99-es, 7-es BMW az így felismerhető volt, érted? Én most lehet, de ez én vagyok, biztos velem van, az én készülékemben a hiba, hogy nem tudom felismerni még a BYD Seal. De most, hogyha belegondolok a Kia-ra, vagy a Hyundai-ra, akkor ott azért van annak, mint a Hyundai Kona, az például egy felismerhető.
De hát nézd meg, hogy honnan, hova jutott ez a két híres koreai márka.
Hány éve van a piacon? Tehát igazából csak ez a különbség, mert...
Tehát magyarul a stílus, az függ attól is, hogy hány éve vannak a piacon, mit tanultak meg a márkaépítésről. Hát,
én ezt egyre kevésbé látom így, azért annak érdekében az elmúlt pár év arról szólt, hogy minél jobb autókat, minél olcsóbban kell gyártani. Az, hogy minél olcsóbban kell gyártani, annak az egyik következménye az, hogy nem kontinensekre tervezünk autókat, és azt utána reszeljük a következő kontinensre is, hogy ott is tetszen és jó legyen, hanem globális autókat tervezünk, és emiatt az autók tulajdonképpen azt kell, hogy mondja, egyre inkább hasonlítanak egymásra, de az a márka, aki már beette magát a vásárlók, meg az érdeklődők fejébe, vagy valami elismertségre már számot tett az első, nem tudom, az utóbbi 20 évbe, vagy 10-be, vagy akármilyenbe.
Stílus referencia.
Ott azt fel fogjuk ismerni, már csak a logóról is. Szerintem egyébként úgy van, hogyha most kimennénk egy bármelyik nemzetközi autókiállítás, és letakargatnánk a logókat, mint ahogy egyébként az MG bevezetésnél ezt tettük is egy bevásárlóközpontba, akkor az emberek 90%-a fogalma se lenne. Meg se tudná tippelni, hogy szerintem az se, hogy melyik kontinensen készült az az autó.
Jó, mondjuk az MG esetében ez azért ott megkavarja az angol tervezés.
Hát igen, de például nem tudsz egy Vakon, egy Audit, egy Volkswagen-től nem biztos, hogy meg tudsz különböztetni, hogyha letakarod a logót.
Vagy egy Skodától.
Hát és akkor említsük meg azt, hogy most azt mondjuk, hogy az MG az egy európai tervezés, ami tényszerűen így van, de mégiscsak egy globális formavilág, amit ugye onnan is tudunk, hogy amikor megjelentek a modern tervezésű B és C SUV MG-k, akkor az igazi angol kékvérűek fújogtak rá, hogy hol van ebben az eredeti MG vonal, mert hát nem nagyon van benne valóban.
Mint hogy a Range Rover, tudod, hogy megjelent az új, nem tudom, az új Defender. Hát azért ott is vannak fanyalgások rendesen, hiszen több 10 évig gyártották abban a formában, ami volt. Rámehetünk a két márkára?
Másra se vágyom. De tényleg, hát a felvezetőben említetted őket, és
a nevüket nem említettem, csak azt, hogy két kínai márkáról beszélünk. Először is beszélünk arról, hogy mikor lesznek ezek elérhetők Magyarországon, illetve most itt hónapra lebontva, tehát mikortól lehet ezeket megismerni, és mik az elvárások. Ugye az egyik ilyen márka az a Seres, ugye?
Persze.
Seres vagy nem? A másik pedig a DFSK. DFSK?
Nem, ezt magyarosítjuk, DFSK.
Jó, DFSK. Szóval itt van ez a két új márka, és ugye erre mondtam a neveknél, hogy nem nagyon gondolkodhatnak sokat. Lehet, hogy sokat gondolkodtak rajta, nem tudom, de...
Egyébként sokat gondolkodtak rajta, ha már itt vagyunk, meg kell, hogy ragadjam.
BYD, ugye most már tudjuk, hogy... Várjál.
Múltkor tudtad.
Your Dream, várjál.
Igen.
Segíts már egy picit. Build your dreams. Build your dreams. Oké. Okay. A DFSK minek a rövidítése?
Az két cégnek nevének a betű szava, az egyébként nem jelent semmit önmagában. Viszont a Seres, ahogy mondtad is, azon tényleg gondolkodtak a marketingesek, hogy na akkor egy kínai gyár milyen névvel jöjjön Európába, és hát ezt a nevet találták, amit egyébként utána néztem, valóban így van, a Wikipédia is így hozza, a Seres az a ógörögben észak-kínai tartományokat jelentette, tehát magyarul Kínát jelent, szó szerinti fordításában általában Sejemföldet, magyarul Kínát, és egyébként meg a kínai, hát ilyen, mondjuk úgy, hogy az üzleti hiedelmek világában pedig ez egy jó dolog, hogy ez egy, hogy hívják,
tükörszó. Palindrom.
Vagy? Na, akkor ez a jó kifejezés.
Nézd már, csávó, ennyire van képbe rögtön, így vágja.
Hát szoki.
Palindrom. Nézd meg. Jó van, oké.
Tehát erőről hátulról ugyanúgy lehet kiolvasni.
De jó pofa egyébként, hogy előről hátulról ugyanaz. Meg ő utal egy csomó mindenre. A mögöttes, a betűknek vannak mögöttes jelentései.
És egyébként ez, hogy ez a, ugye az ókori Kínában a sejem volt a luxus cikk, meg az áhított dolog, amit érdemes volt akár Európába exportálni, és ilyen értelemben ezt szeretne hasonlítani a szerez, hogy egy olyan magasan elismert termék legyen, amit érdemes Európába exportálni. Aha,
szóval akkor innen már be is lövi a célcsoportját, azt lehet gondolni?
Ez abszolút így van, ez egy... sok névválasztásnál azt gondolom, hogy az ember, úristen, hogy tudtak ekkora marhaságot kitalálni, de ez végül is átjön. Ezt így lehet érteni, hogy miért ezt találták ki.
Eszembe jut, és még egy nagyon rövid kitérő, ugye nemrég járt itt a kínai elnök, és az elnöki autó, az a Hongqi, ugye? Így mondom, Hongqi.
Azt hiszem, hogy Hongqi.
Hongqi, bocsánat, Hongqi, igen. Szóval, hogy az egy ilyen nagyon impozáns, nagyon tekintélyt parancsoló autó, és abban ugye azt lehet mondani, hogy oké, ez egy felismerhető kínai autó, kínai márka, még a kínai elnök is ezzel közlekedik. Ez egy szép luxus márka.
Valóban így van, de annak a márkának is van többféle modellje, és azért, hogyha itt Kínában autózgatnánk bármelyik város utcáin, akkor találkoznánk több ilyen modellel, de azokat nem valószínűleg nem ismernénk föl.
Szóval a Szereszről beszéljünk akkor. Előttem vannak ám a képek, nézegetem.
Mindig szoktad nézegetni, mi az első benyomásod? Mert előtte tényleg nem nézted meg.
Nem, már annyi mindig ilyen helyzetbe hozol élőadásra, mi az első benyomásod, érted? Most mit mondjak? Nem tetszik ez a szín, van itt egy szín, érted, itt van, néznek, tessék, az összes ez, beírtam, tessék, ez a kék. Ez
nem tetszik ez a kék szín?
Nem tetszik ez a kék, hupi kék.
Túl fog élni a márka szerintem.
Jó. Most ezt most kérdez az első benyomásomat. Nem tudom.
Mindenről el szoktad mondani.
Mit tudja? Hát most erről most lehet, hogy nem mondom el, Szeresz, ez a hármas. Na, például az első benyomásom, hogy nincsen... Van, láttunk már ilyet, nincsen megjelölve típus, nincs típus megjelölése a kocsinak, a három a típus meg, tehát számokkal fogják ezek szerint.
Ez nem szokatlan.
Igen, hát nem. Hát
igen, az általad nagyra becsült BMW is alkalmazza egy jó pár éve.
Ezt. Igen, de ott vannak legalább ott ilyen bonyolítások, tehát 318, meg nem tudom, 320.
Hát itt természetesen is van, például van olyan, hogy Szeresz 5 BEV, meg Szeresz 5 REV. Most felcsigáztam az érdeklődést.
A hajtásláncra való utalás, az nem annyira érdekes?
De én fülelek, hallgatok. Mondjátok. Tehát az ötrev, az mit akar?
Az egy meglehetősen dinamikus. Azt gondolom, hogy a Szeresz azért is érdekes, mert azt gondolom, hogy jó középutat talált a között, hogy milyen egy minőségi autó gyártás és maga a gyártási folyamat és a végtermék, és mégis ötvözi azt a kütyűséget, amit nagyon sokan keresnek már az autóban, és ez a két fejlesztési szempont náluk szerintem abszolút egyensúlyban van, és ez egy erőssége a Szeresz márkának. Egyébként alapvetően több rétegre lőnek, ha szabad elmondani, akkor a hármas az egy elérhető elektromos autó, uh-huh. Az ötös az egy nagy teljesítményű és egy nagyon high-tech autó, uh-huh. A nagy testvér hetes, az pedig egy kifejezetten egy, mondanám, hogy luxus limuzin, de nem az, mert ugye SUV.
Ez is SUV.
Így van.
Erről beszéljünk majd, látom, igen. Erről majd érdemes beszélnünk, erről az SUV őrületről.
Hát a trendeknek megfelelően nyilván ez
hát az nem más lehet. Biztos, hogy ezek a trendek?
Hát sajnos, majd ki mondtam, hogy sajnos.
De, ki is mondtad igazából?
De én szeretem a kupét, meg a limuzin,
nem
meg
minden. Nem vagy egyedül ezzel.
De hát
bár
ez
mondjuk ilyen utakra tök jogos az SUV.
Hát igen, van sok előnye nyilván, De hát ha megnézzük akár a magyar, de akár az európai autópiacot, akkor és összeadjuk az SUV kategóriákat a kicsitől a nagyig, az a piac felét lefedi. Tehát hogyha azt mondod, hogy el akarsz indulni egy adott modellel, akkor a legnagyobb szegmenseket fogod megcélozni.
Azonnal, és akkor rögtön jön a száguldó krumpli, ahogyan ugye Bence is mondta korábban, ez az SUV. Oké, mielőtt elmegyünk szünetre, és nagyon szeretném kibontani ezt a témát, találtam egy nagyon szép színűt, tessék, ez az ötösnek, igen. És valóban ez a high-tech, ez megérződik. A különbség, ugye van ez a hármas, a Seres 3 és a Seres 5 közötti különbség, ez olyan, mint a két külön márka lenne, szóval mint a nem is lenne közük egymáshoz, ám de mind a kettő SUV. De ugye ez a hármas, ez sokkal jobban hajaz a régi típusú autókra, tehát a korábbi generációjára az autóknak, ez egy mondjuk úgy, mint egy, nem tudom, mint mondjuk egy 10 éves Sorento, vagy nem tudom, most mondtam egy példát, szóval a hűtőrács, meg a mindennek a sokkal földibb az egész, egy ember közelébb. És akkor itt van ez a high-tech vonal. Ezt ennek például a piacra optimalizálása, ennek a különbségnek, az hogyan zajlik? És majd erről szeretném, hogyha mesélnél, amikor visszatérünk, mert te jártál kint Kínában, és talán beleláttál azokba a stratégiai döntésekbe, hogy melyiket, hogyan, akár milyen színösszeállítással küldjük Európába. Oké? Okay? Lehet ez a következő témánk?
Csináljuk így.
Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Marosi Viktorral minden kedden 18 órától a szabadesésben.
Folytatjuk. Markó Zoltán továbbra is a vendégünk, a Duna Autó üzletfejlesztési igazgatója. Ott hagytuk el, hogy Seres és DFSK. És akkor a Seresnek a típusait, ugye itt kiderült, hogy miért is van ez a különbség a 3-as meg az 5-ös között már, meg a 7-est, azt meg ne is említsük. De...
Amit olyan szépen sasszemmel észrevettél a képek böngészése közben. Hát, hogy miért van, vagy hogy van különbség a 3-as és az 5-ös között, és most igen, megfejtjük, hogy
igen,
miért.
Igen. Nagyon ügyes voltam. Megveregetem a vállamat.
Igen, alapvetően más célközönségnek szól a három különböző modell, más a karaktere, illetve az is igazsághoz hozzátartozik, hogy más a fejlesztés időpontja, tehát egy autó modell kifejlesztése az sok év, és az 5-ösön azt látod, hogy az valóban a legfrissebb fejlesztés, a 3-ason meg azt látod, hogy az egy régebbi fejlesztés, ellenben elérhető áru, tehát más réteg, más csoportot szólít meg. A 7-es pedig hát ebben a kategóriában a luxus, ahogy a reklámokból is mutat, amiket ugye mi már ismerünk, ott alapvetően a privát jettel érkező tehetős családra lő a márka, tehát
vannak egy pár, ugye?
Igen, több mint 5 méteres az autó, és hát minden földi jóval fel van ruházva.
Aha. Viszont ez a 7-es, ez inkább az amerikai piacon tudom elképzelni, tehát azt nem nagyon látom, hogy itt a Dob utcában grasszálok vele.
Mert hát ha megnézzük a magyar értékesítési statisztikákat, azért 5 méteren felüli autóból meglehetősen kevés, aha, hogy. Ez inkább egy ilyen zászlós hajó kérdés, amit be kell hozni, meg kell mutatni, hogy a márkaépítéstől kezdtük a beszélgetést, hogy az mennyi idő és milyen eszközök, meg mi kell hozzá. Többek között ez is kell hozzá, hogy aki esetleg bejön majd egy Seres szalomba, és végignéz a kínálaton, azt eltöltse az az érzés, hogy hát ezek tudnak autót gyártani, valószínűleg jó minőségi autót gyártanak, meg merem venni ezt az autót.
A DFSK külön szalont kap?
Nem, egy szalomba lesz, és ez az egyik nagy előnye, sok előnye van, hogy miért döntöttünk úgy, hogy mi szeretnénk képviselni Magyarországon ezt a kínai gyárat, ezzel a két márkával, és az egyik ilyen nagyon nyomos ok az pont az, hogy a Seresszel az újdonságok, a nagy teljesítmény is nagyon igényes vásárló réteget tudjuk kiszolgálni, a DFSK pedig kifejezetten egy elérhető márka, és még az is nagyon fontos a magyar piac, illetve az európai piac szempontjából is, hogy a DFSK-nak vannak simán benzines modelljei, már pedig ha megnézzük, akkor a benzines modellek eladása még mindig az autópiacnak a közel 90%-át teszik ki, tehát ahhoz, hogy bevezetődjön a márka, és megérje a márka kereskedőknek is, meg nekünk is, ahhoz benzines modellekre is szükség van.
Illetve a DFSK-nál megjelenik a haszongépjármű is.
Abszolút így van. Ez a harmadik olyan nagyon fontos szempont, hogy ezzel a két márkával gyakorlatilag a teljes piaci palettát le tudjuk fedni a személyautótól a haszongépjárművig, a hajtásláncok tekintetében a sima benzinestől, a plug-in hibriden keresztül, a range extenderes villamos meghajtáson és a teljes elektromos autó, illetve a valamit akartam még mondani, de
kérdezik. Haszongépjármű.
Ja, igen, személyautó.
Egyszerre vagyunk el hárman.
Haszongépjármű. Ez nyilván nem kevés piackutatás előzte meg azt, hogy ez a két márka hazánkba kerüljön. Mégis valahogy próbáljunk meg érvelni egy már ismert európai autógyártóval szemben. Az előbb tetted meg egyébként, hogy miért. Csak arra lennék kíváncsi, hogy a fejetekben milyen tervek vannak, milyen elvárások, és hogy egyáltalán tudsz-e beszélni olyan számokról, amik mondjuk egy éves távlatban elvárhatóak.
Igen, vannak elképzeléseink, hogy egy év múlva körül hol kell, hogy tartsunk, de azt gondolom, hogy a kérdésedet igazából úgy kellene megválaszolni, hogy miért, egyáltalán miért foglalkozik az ember, miért foglalkozik a Dunautó új márkák bevezetésével, és erre nagyon egyszerű a válasz. Biztosak vagyunk benne, hogy mivel láttuk a saját szemünkkel, és egyébként a globális trendek abszolút bizonyítják, hogy a kínai autógyártás ott tart, amit már nem lehet lesöpörni az asztalról, abszolút a globális minőséget hozza, és nagyon merészen fejlesztenek, és biztosak vagyunk benne, hogy mondjuk 10 év távlatából egy nagyon jelentős szeletet fog kihasonlítani a magyar autópiacból, és innentől kezdve az a kérdés, hogy akkor csináljuk, vagy kimaradunk. Mm-hmm. Tehát nagyon egyszerű a válasz. Persze, hogyha nagyon mélyen belemegyünk, akkor tudnánk arról beszélni, hogy valószínűleg melyik márkáktól fog tudni piaci részesedést elvenni, de nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy a kínai márkáknak lesz jól látható piaci részesedése, és ezen belül pedig meg kell találni azokat a kínai márkákat, például a Szerez DFSK-t, akik az előbb említett okok miatt a teljes palettát lefedik, már az induláskor nem egy modelles márkák ezek, hanem az induláskor is 8-9 különböző autót fogunk látni a szalonokban. Nagyon fontos az a kérdés, amit az előbb érintettünk, hogy egy szalomba mehet a két márka, tehát beruházás oldaláról is egy hatékony döntésnek ígérkezik. Úgyhogy egyszerűen ezért ez megkerülhetetlen, ezt csinálni kell.
Értem. Azt arra lettem volna még kíváncsi elsődlegesen, hogy ilyenkor ez hogy van, most picit átevezve a kínai üzleti tapasztalatokra így a műsor vége felé, hogy zajlik egy ilyen dolog.
Ez marad... odébb van a rohanyja annyira.
Tessék?
Azért odébb van a műsor vége.
Odébb van? Még annyira jól elbeszélgetünk, csak úgy repül az idő.
Igen, folytasd.
Hogy ilyenkor kikeres meg kicsodát, mondjuk térjünk ki először a konkrét Szerez és DFSK márkákra, és hogy mondjuk hetente te hány kínai levelet kapsz, hogy szeretnénk jönni ide Magyarországra, és
hát
hozzánk magunkat.
Hány kínai márka van, ugye azt is beszéltük, hogy megszámlálhatatlan, vagy mit mondtál az
hát
elején?
Igen, lényegében megszámlálhatatlan, és ugye említettük azt, hogy a kínai piacon az új márka őrület az hasít, és azt látjuk, hogy olyan márkák, akikkel mondjuk 3 éve találkoztunk, és óriási terveket szőttek, és meggyőztek minket arról, hogy világverő márkák lesznek, azoknak egy része mára csődbe ment.
Ejj.
Tehát nagyon gyors a pörgés, és
nehéz az ilyen fluktuációban látni a valóságot, szóval az, hogy a bizalmat hogy szavazzátok meg egyáltalán?
Hát és ugye ez nem arról szól, hogy most elnézést, de rendelünk egy konténernyi műanyag papucsot, aztán vagy beválik, vagy nem. Tehát amikor egy márka mellett elkötelezi magát az ember, a Dunautó, akkor ez egy hosszú távú beruházás, és az egy komoly beruházás, akár marketingben, akár a feltételek megteremtésében, akár annak, hogy az összes modellnek legyen magyarországi típusengedélye. Tehát nagyon-nagyon komplex a dolog, és ki kell választani a sok-sok feltörekvő márka közül. Azt gondoljuk, hogy az elmúlt 4-5 év tapasztalatából most már érezzük azt, hogy mi az, amivel nem szabad foglalkozni. Nyilván semmiféle titkot nem árulok azzal, hogyha azt mondom, hogy az első számú szempont az az, hogy Kínában hány darabot adnak el. Tehát, hogyha Kínában az otthoni piacokon sem ütnek meg egy adott méretet, uh-huh. akkor az miért akar Európába jönni? Uh-huh. Tehát az onnantól nem hiteles.
Na jó, de hogyha mondjuk Kínában nem jött bele, úgy gondolják, hogy Európában, vagy esetleg egy európai disztribútor gondolja úgy, hogy oké, ez itt nálunk tuti, hogy menni fog.
Nem hiszem, hogy van ilyen. Tehát ahhoz, hogy egy bármilyen, de most jelen esetben kínai gyár azt mondja, hogy igen, én megugrom ezt a következő lépcsőt, és Európába akarok jönni, az sok dollármillióban kifejezhető tétel. Ha otthon nem nyereséges, és nincs meg a nagyságrendje, akkor egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy ilyen beruházást tegyen, és akkor megpróbál, mert egyébként van sok ilyen, akik megpróbálnak, hát ha Európába bejön. Tehát ezzel nem szabad foglalkozni, mert borítékolhatóan bukta lesz a vége.
Van itt még egy dolog. Kinyitottam egy, hát most ez nevezetesen pont egy német kereskedő ezt dobta ki, és akkor látom, hogy egymás mellett a típusait a DFSK-nak. És akkor itt van egy Forting 547, tehát hogy 500, 580, van a 7-es, ugyanúgy néz ki mind, de nem tudom, hogy itt például mi a különbség. A méretkülönbséget én nem látok. Szóval, hogy ezek például, és ezt nem csak ennél az egy márkánál látom, hanem egy autót ránézel, nem tudom, egy Mercedesre, és akkor látod a kis testvér, közepes testvér, nagy testvér, de ugyanúgy néz ki mind, olyan, mint hogyha ikrek lennének, csak kicsit nagyobb, meg kisebb az egyik, meg a másik. Itt is ez van. Ez milyen stratégia előzi meg? Hát amikor kint voltál például Kínában, ott ők erről beszéltek-e, hogy ezeket a méretezéseket, ezeket mi szerint csinálják?
Hát viszonylag egyszerű a válasz a globális trendek miatt. Azt szeretni
minden... a globális trendek.
De nem, ez visszaköszön, és az utcán látjuk, hogy minden márka azt szeretné, hogyha jön szembe, bármelyik modellje, a kicsitől a nagyig, akkor te felismerd, hogy az a márka jön szembe. Ezért nagyon hasonló márkán belül, nagyon hasonlóak az arcok, az autók arcai. És a méreteket pedig már sok éve bevált kategorizálás dönti el. Tehát Magyarországon a két legnagyobb szegmens az a B SUV szegmens, a C SUV szegmens, és akkor a harmadik pedig a C személyautó, tehát ide kell hozni, és akkor itt szépen lehet menni sorba, hogy a D SUV, meg az E SUV, és ezek mindig ilyen nagyjából egy ilyen 30 centi, tehát hosszúságban mindegyik ebbe szóródik nagyjából. Úgyhogy a DFSK tekintetében is, hogyha személyautókról beszélünk, akkor az a három modell, amivel indulunk, az lényegében a BSUV, a CSUV és a DSUV. Ezen belül is, ahogy a méret egyébként növekszik, a hajtáslánc is változik, tehát tehát a kicsi meg a közepes az tisztán benzines, a nagyobb az pedig töltető hibrid, nyilván a teljesítmény és az üzemanyag hatékonyság miatt.
Pedig az autógyártók is tudhatnák, hogy nem a méret a lényeg. Egyébként ez az egész méret őrület, ez még beszéltük a szünetben, hogy nem csak a méret, hanem ugye a kinézete, hogy már a három Porsche, vagy három ilyen, mi ez Porsche sportautó között sem nagyon látott, hogy melyik.
Igen, a 911 tulajok nagy bánatára.
Közelebb mész, és akkor látod, ez a kisebb meg a
hát igen, de a méret, a kinézet és ezeken túl talán van még fontosabb változó egy autó értékesíthetősége szempontjából, hogy említetted a kiváló árértékarányt, viszont ami még megfoghatja talán a potenciális vásárlókat, az a garanciaidő. Erről esetleg tudunk-e valamit? Mert például annó a Kia...
Mi felülírja a stílust.
Annó a Kia, most pedig az MG nyomul 7 éves garanciával. Mit lehet tudni a két új márkáról? Lehet, hogy ez lesz az egyik selling point a stratégia során?
Hát egy új márkának nehéz feladata van, megtalálni a követőit és megtalálni a piaci részt. Az részben dizájnnal, részben teljesítménnyel, részben árral és részben egyéb pénzügyi kondíciókkal, például garanciával tudja megtenni. Úgyhogy ezek közül kell összehozni egy olyan ütőképes csomagot, ami meg tudja nyerni a vásárlókat, mivel az értékesítés kezdete az év második felére, vagy inkább az év végére fog esni, ezért se árakról, se egyebekről, konkrét kondíciókról még nem szeretnénk, nem tudunk beszélni. Nyilván határozó stratégiánk van, csak még túl korai lenne.
És az, hogy mondjuk mikor nyílnak az első szalonok terv szerint Szeresz és DFSK szalonok, azt már így lehet tudni nagyjából?
Hát mi szeretnénk idén, mondjuk a negyed év elején egy legalább 5-6 szalont országosan. Azt gondolom, hogy az egyik ismérv, ami a vásárlóknak fontos, az az, hogy legyen országos jelenlét, szervizhálózat, értékesítési és szervizhálózat. Ha valakinek az érdeklődését felkelti, akkor a közelben találjon márkakereskedőt, és ha vesz autót, akkor szeretne a közelben, ne legyen rá szükség, de találni szervizt is, tehát emiatt ez nagyon fontos, úgyhogy szeretnénk viszonylag gyorsan haladni, és mondjuk egy év alatt már legalább 10 helyen országosan megjelenni.
Most elmondtad, hogy mi fontos a vásárlónak, de nulla darab ilyen márkakereskedés van jelenleg. Mi fontos egy potenciális dílernek, aki mondjuk szeretne ilyen szalont, ott mivel tud érvelni a márka, egy új márka?
A márkakereskedőknek azt gondolom, hogy a szempontjai 99%-ban egybeesnek az importőr szempontjaival, tehát ha importőrként azt mondtuk, hogy akkor ez a gyár két márkával, ez valószínűleg több tekintetben kiemelkedik abból az egyébként óriási kínai kínálatból, aminek csak egy kis részét látjuk egyelőre, akkor ezeket a szempontokat tovább fogjuk tudni adni a márkakereskedők részére. Nagyon-nagyon röviden összefoglalva, egyetlen beruházással nem csak hogy két márkát, de rögtön az induláskor 9 modellt tudunk bemutatni, ez rögtön egy olyan méretgazdaságosságot tesz lehetővé, ami azért nagyon valószínűsíti, az a beruházás az meg fog térülni. Illetve amit az előbb mondtunk, hogy a piac teljes szegmensét le fogjuk tudni fedni a hajtásláncok tekintetében, ez sima benzinestől tényleg az elektromosig, az olcsó benzinestől a nagy teljesítményű elektromosig, és a személyautótól a haszongépjárművig.
Maradt még egy-két percünk, és akkor az előbb azért bedobtuk, hogy ezt a kínai kalandot megosztod velünk, hogy miért is voltál kint, ezt a két márkát hogyan ismerted meg, milyen a kínai...
Mit láttál oda közleti?
Igen, és hát bármit mondhatsz.
És erre hány perc van?
Figyelj, mondjuk azt, hogy 3.
Nagyon jó.
Kettő, és akkor 3-ba elcsúszunk, akkor nincs gáz.
Na hát, akkor ennyi idő alatt nagyon nehéz lesz nyilván okosat mondani, de azt nagyon látni a kínai üzleti etiketten, hogy ők rengeteget utaznak, elképesztő, hogy mennyit utaznak, és ugyanakkor, amikor egy lehetséges partner ezt viszonozza, és mi látogatjuk meg őket, és vesszük a fáradtságot, időt, stb., az egy óriási plusz, az egy nagyon nagy bizalomnövelő, a komolyságát a beszélgetéseknek az nagyon magas szintre emeli, és hát természetesen egyébként a kínaiak fantasztikus házigazdák, tehát tényleg nagyon odafigyelnek, hogy az utazások meg legyenek szervezve, a reptéri transfer, a hotel, a bármi, és ezen kívül pedig a kínai kultúrában ezek az üzleti vacsorák az ami mindent visz, tehát az egy nagyon fontos,
erről
nagyon nehéz
ezt, és... Azért.
Veszélyes
küldetés. Mit hallottam. Miért veszélyes?
Nem tudom, azt az Oli mondta, hogy veszélyes.
Ja, igen.
Igen. Hát a tavalyi útunknak egy nagyon jelentős részét komoly gyomorbántamakkal vészeltem át. Ugye egy kínai üzleti vacsora az egy óriási lakomával ér föl, és mindent megmutatnak, hogy mi a, hol tart a kínai gasztronómia. És illik végig próbálni, és hát az ember gyomra ezt vagy bírja, vagy nem. Idén már próbáltam szelektálni valamennyire, ami működött is. Amivel nem lehet szelektálni, az nyilván az alkohol fogyasztása, tehát az kötelező. Szerencsére, én nem is tudom meg, nem kérdeztem meg senkit, tehát konkrétan gyűszűméretű kis pohárkák vannak. Azzal kell, viszont mindenkivel egyenként kell kapcsolatni.
Tehát elég sok gyűszű nyilván a licsi pálinkával, akkor azért...
Igen,
ez a... Jó lehet egyébként, a licsinek jó az íze. A pálinka is jó belőle?
Hát alapvetően baijiuozni kell Kínában, az szirok pálinka, nagyon sok éves, nagyon komplikált eljárással hozzák létre, és emiatt roppant drága, egyébként pálinka íze van leginkább, de nagyon tiszta, tehát egy előnye van, hogy másnap valószínűleg nem fáj a fejed, ha csak nem viszed túlzásba, és hát ennek ilyen koreográfiája van, hogy akkor milyen sorrendben, hányszor, kivel kell kocintani, és ezt tudni kell, és ez egy nagy jó pont.
És az igaz, hogy például az asztalra köpnek az üzleti tárgyalásnál, figyelve a reakcióidat?
Ilyennel nem találkoztunk sehol. Tehát nem, szerintem nem igaz.
Egy ilyen üzleti vacsoránál.
Az, hogy a harákolnak, meg szipognak, az teljesen elfogadott náluk ez az üzleti, tehát a normál kultúra része. Az, hogy köpködnek, az előfordul, de a zsebkendőbe.
Legyen szép ez az árszó. Nagyon köszönjük, hogy beugrottál és megosztottad velünk az élményeidet, és beszélhettünk egy két új márkáról, amit remélem, hogy egyszer ki is fogunk próbálni, és élő adásban kipróbáljuk a hörgő elektromotoros autókat. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm a lehetőséget.
Markó Zoltánnal beszélgettünk, a Duna Autó üzletfejlesztési igazgatójával, és persze a fantasztikus Szabó Bencével.
Na, túlozz kellek.
Mindig fantasztikus. Egy hét múlva ugyanígy ugyanek.
Van, még jó.
Hát akkor jó.
Köszönöm
akkor.
Szépen.
Köszi szépen, szavaztok. Sziasztok.
Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Marosi Viktorral minden kedden 18 órától a szabadesésben.